Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van a Blonci Balázs történész, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Korábban beszélgetünk, mint augusztus 20-a, úgyhogy nem tudjuk, hogy az ünnepi szónokok mit fognak majd mondani, de alig ha kerülik el, hogy próbáljanak valami tanulságot levonni az államalapításból. Lehet tanulni valamit az államalapításból?
Hát persze, ugye a történelemről azt szokták mondani, hogy az élettanítómestere, nyilván ennek sok minden ellent mond ennek a tanítómester státusznak, de azt azért nem árt elfelejteni, a történelem, illetve a múlt megismerése, hát legalábbis, ha nem is arra int, hogy elkerüljük a múlt hibáit, de hogy valamiféle tapasztalatokat merítsünk belőle, hogy hogyan történt, vagy elemezzük a múlt eseményeit, hogy ezek hogyan történtek, és ebből a szempontból a magyar államalapítás, az egy, illetve a magyar állam megalapítása az egy nagyon is tanulságokkal teli történet, én azt hiszem. Tehát amit üzen, ugye ezt mindig nagyon nehéz kihüvelyezni, és politikusok szeretnek mindig egy aktuális politikai üzenethez, az éppen aktuális politikai üzenetükhöz hozzákötni István király történetét, tehát legyen hol István király, hol Európai Uniót akart, hol regionalizmust, hol szubszidiaritást.
Egy életmű lehet belőle válogatni.
Lehet belőle válogatni, és azt mondjuk nem nagyon lehet tagadni, hogy a kereszténység fölvétele, a magyar állam, a modern, vagy a középkori magyar államrendszer megteremtése, vármegyék létrehozása és a többi igazgatás szervének a létrehozása, az egy kétségtelen, egy olyan tett volt, amely hosszú időre megalapozta a magyar állam helyét Európában, Európának ebben a szegletében. Tehát ha üzen valamit, de ez most szigorúan a saját véleményemet mondom, tehát nem,
jó,
nem
kell, hogy a hallgatók... Azt is akartam kérdezni, hogy próbáljunk tippelni, hogy mit fog ma üzenni néhány nap múlva az államalapítás. A határozott államszervezet felépítését fogja üzenni vajon?
Hát attól függ, hogy milyen párti politikusokat figyelünk meg. Én azt mondanám, de ez csak tényleg egy tippelgetés, hogy a mai politikai kontextusban talán a múlttal való szakítás lesz az üzenet talán augusztus 20-án, de lehet, hogy
teljesen más. Mert hogy forradalom volt, és akkor szakítani kell a múlttal?
Hát igen, tulajdonképpen, hogy ezt a fajta a jelenlegi kormányzati diskurzusban ugye nagyon erős a múlttal való szakítás szándéka, és nem csak a diskurzusban erős, hanem jól látszik a politikai cselekvésben is, de ezt mondom, ez nyilván a politikai jellemzőknek a területén, ebben nem akarok belemenni, de én azt hinném, hogy ez illeszkedne a jelenlegi kormányzati kommunikációhoz, hogy a múlttal való szakítást emeljék ki azok a beszédírók, vagy azok a politikusok, akik erre az ünnepre készülnek. Uh-huh. Hát aztán meglátjuk.
Meglátjuk. Amikor mint történész visszanéz, hogy tapasztalja a mindenkori államalapításkori ünnepek szónokai, akik elhelyezik az országot az éppen aktuális környezetükben, azok jól szokták elhelyezni, eltalálják, vagy tévednek? Mert hogy ez is lesz valószínűleg, tehát megmondják, hogy Magyarországnak most az a dolga, itt van a helye, ez a szerepe.
És Szent István is ezt tenni.
És Szent István is ezt tenni.
Hát, hogy mondjam, mivel a politikusok rendszerint elég nagy tömeghez, tehát minél szélesebb tömeget igyekeznek lefedni az ünnepi szónoklatokkal, vagy az ünnepi megszólalásokkal, ezekben a szövegekben, legalábbis az én benyomásom szerint, igyekeznek olyan általános, ugyanakkor, ahogy említettem, a kor, vagy az adott időszak, néhány hónap, vagy néhány nap politikai diskurzusa az illőt mondani, ami a lehető legtöbb emberhez szól. Tehát nagyon éles, ez nem a nagyon éles megnyilatkozásoknak az időszaka. Egyrészt még félig nyár van, tehát én olyan drámai mellényúlást egyik oldalon sem tapasztaltam. Hát mondjuk egy kicsit kiugróak ezek a Szent István is regionalizmust akartnak, hasonló típusú dolgok, amelyek nyilvánvalóan anakronizmusnak hangzanak, de hát azt mondanám, ezt ugye, ha jól emlékszem, Lampert Mónika ünnepi szónoklata volt néhány évvel ezelőtt, még belefér tulajdonképpen az ünnep újraértelmezésébe. Inkább azon kellene gondolkozni, és ez nagyon tanulságos lenne, hogy nem megkérdőjelezve természetesen a magyar államiság ünnepét, hogy az, hogy mindig politikusi szónoklatokhoz igyekszünk kalibrálni az ünnepet, hogy ez mennyire jó. Hogy nincs túl sok politikusi szónoklat ezen az ünnepnapon. Nyilvánvalóan, ha most a Jobbik, amely egy kulturális harcot is hirdetett az elmúlt 20 év vagy elmúlt évtizedek politizálása vagy kulturális politikája ellen. Nyilvánvalóan lehet, hogy Szent Istvánból esetleg a lehet, hogy éppen a magyar pogánysággal, vagy az igaz magyarsággal való szembefordulást emeli ki, talán, de ez sem biztos. Jó. Vagy éppen a könyörtelenséget, ahogy a Szent István törvénykönyvei a különböző dolgokat meghatározták, hogy büntették.
A történész számára, hogyha most levonulunk egy kicsit a politikusok leendő nyilatkozatainak elemzéséről, történész számára mit mond 2010-ben Szent István ünnepe? Egyáltalán Szent István ünnepe, vagy az államalapítási, vagy az új kenyéré, nem tudok most többet felsorolni.
Igen, hát ez voltak ugye kísérletek a 1945 után, hogy ezt az ünnepet újraértelmezze a főleg 1948-49 után, hogy újraértelmezze az államhatalom, ugye az alkotmány ünnepévé vált, és aztán jól látszott, aztán a kenyér ünnepévé, és aztán jól látszott már 80-as évek elejétől tévéközvetítéseken, egyebeken keresztül, hogy megpróbálták azért először csak István királyt, és aztán meg Szent Istvánt visszaemelni.
Mm-hmm. Nagy áttörés akkor volt, amikor tévé elkezdte a körmenetet közvetíteni és tudósítani róla.
Így van, de emlékszünk, én a 80-as évek második feléről vannak emlékeim, akkor már ilyen arató ünnep, tehát kicsit ilyen fönn a várban közvetített a tévére, egész határozott, emlékszem, egész 1987-ben. Ott már volt István király szobrát elég hangsúlyosan, vizuális ikonként szerepeltették. Tehát volt már egy ilyen a késő kádárizmusban is egyfajta Istvánnak a visszalopása, hogy úgy mondjam, de valóban az egy áttörésre, hogy a körmenetet, ami hosszú évtizedeken keresztül tiltva volt, vagy hát legalábbis nem volt jó szemmel nézve, azt a tévé elkezdte közvetíteni, azt mindenképpen, tehát az, hogy a magyar államalapításnak történelmi jelentősége van, az egészen tagadhatatlan tény. Tehát ugye ezt nagyon sokszor el szokták mondani a politikusok is, hogy a Kárpát-medencében hány nomád nép porlatt el, a avaroktól kezdve a gepidákon és a longobárdokon át a nem tudom kicsodákig, a hunokig, és magyarok az egyetlenek tulajdonképpen, akik tartós, ebben az időszakban tartós államalakulatot tudtak létrehozni ezen a területen, amely nem pusztult el, és mi is ma itt vagyunk, mint ennek az államnak az örökösei. Mm.
Történettudomány mond arról valamit, hogy ez szerencse dolga, vagy tehetség dolga?
Hát így amennyire ebben a témában emlékeim vannak, ezt nem szokták ilyen élesen fölvetni történettudósok. Igazából ez már egy nagyon szűk, igazából szakpolitikai téma, amiben voltak viták, legendás viták 80-as, 90-es években, mondjuk Györfi György, vagy Kristó Gyula, vagy mások között, de ezek a viták ma igazából így nem így vetődnek föl, tehát egy ilyen túlzottan aktualizáltan vannak arról viták, hogy a vármegye rendszer az hogyan nézett ki, vagy hogyan nem nézett ki, vagy a magyarok betelepülése, vagy a Szent Istváni műnek a tétje, de abból nagyjából mindenki egyetért, hogy ez a Szent Istváni államalapítása döntő fontosságú volt abban, hogy egyáltalán ma magyarok élnek a Kárpát-medencében.
A Kárpát-medence az Európához képest hol van? Azért kérdezem, mert azt mondják, hogy mi változatlanul a periférián vagyunk. Nem itt van a tudás, nem itt van az erő, nem itt van a tőke, tehát nem jó helyen vagyunk.
Megint csak a saját véleményemet tudom mondani. Én azt hiszem, persze sok tekintetben érzi az ember azt, hogy valahogy kicsit a perifériáján él annak, amit Európai Uniónak nevezünk, de azért, ha visszagondol azok a hallgatók, akiknek esetleg mondjuk 30 vagy 35 feletti hallgatók visszagondolnak, felidézik az emlékeiket mondjuk a 80-as évekből, hogy akkor hol állt Magyarország, egy világtérképen, vagy egy mentális világtérképen, tehát hogy jelen volt-e az, amit Magyarország fiai, lányai elvégeztek a világban, most nem csak feltalálókra gondolok, hanem úgy gazdasági teljesítményre, sok mindenre. Én azt hiszem azért jobban az európai köztudatban, azért, mert egyszerűen Magyarország az Európai Unió tagja, az európai köztudatban jobban jelen van Magyarország, és vannak bizonyos teljesítmények, legyenek akár azok sportteljesítmények, akár tudományos teljesítmények, amelyek azért bizonyos eset, és vannak bizonyos gazdasági vagy politikai hírek is kétségtelenül, amelyek beemelik Magyarországot az európai érdeklődésbe, de nem is az a periférián levésnek, vagy van azért egy olyan jó oldala is, hogy akkor nem biztos, hogy jó, ha mindig ránk figyelnek. Tehát.
És vajon az itt élők is inkább Európa központjában lévőnek érezhetik magukat, mert azért én még emlékszem a 80-as évekre, akkor még nem Európa volt a viszonyítási alapunk, hanem a környező szocialista országok, és ahhoz képest nagyon büszkén feszítettünk. De ma már hozzájuk képest se feszítünk olyan nagyon büszkén.
Igen, hát ez ugye, most nem akarnék ilyen nagyon hajánál fogva előrángatott ilyen népkarakterológiai fejtegetésekbe bonyolódni. Valóban Magyarország ugye, hát ez a legvidámabb barakkot szokták említeni, de kétségtelenül Lengyel Lászlónak van egy legalább 15 éves esszéje, ami a 2000-ben jelent meg, ahol a Magyarország helye, ez nagyon szemléletes képekkel van leírva Magyarország helye ebben a szocialista táborban. És valóban, ha körbenézett az ember a szocialista táborban, mint a 80-as években, akkor azt látta, hogy hát valóban Magyarországon még mindig relatíve a legelviselhetőbb az élet, akár Csehszlovákiához, akár Romániához, akár az NDK-hoz, vagy akár Lengyelországhoz képest, tehát az anyagi javak elérhetősége és a relatív kulturális szabadságnak egy olyan párosítása volt, amely után úgy tűnik, hogy a magyar népességi nem elhanyagolható részének van nosztalgiája, tehát ők biztonságban érezték magukat és kedvelték ezt az időszakot, még ha a 80-as évek már egy válságidőszak is volt ebben az érett államszocializmusban, vagy érett kádárizmusban. Viszont ugyanakkor az is benne van, azt hiszem, a magyar karakterben, hogy hajlamosak vagyunk erre a Széchenyi által is megénekelt végletes gondolkodásra. Tehát, hogyha nem mi vagyunk a legjobb fejek a szocialista táborban, akkor mik is vagyunk, és ilyenkor van kétségtelen egy divatja annak, hogy hát minket mindenki megelőzött, most már rettenetes állapotban vagyunk, stb. Kétségtelen, hogy az elmúlt évek politikai krízise, meg gazdasági krízise nem segített abban, hogy mondjuk jobb javítsa Magyarország a pozícióit a térség más államaival szemben. Van is bizonyos lemaradás, nyilvánvaló, vagy legalábbis megtorpanás más országok gazdasági teljesítményéhez képest, de azért ez nem az a tragikus mérték, amiből soha nem lehetne kilábalni.
Hol van most Magyarország helye, ha már Európai Unióhoz mérjük magunkat? Meg lehet egyáltalán ezt mondani? Fejlett, közepesen fejlett, kicsi, nagy, közép, nagy.
Hát most mondani. Itt statisztikákat kéne idéznem, amit nem tudok fejből. Tehát
érzésre, nem is gazdaságpolitikában gondolkodom.
Ha arra gondolunk azért, hogy a Magyarország tagja a világ egyik legnagyobb, sőt a világ legerősebb katonai szövetségének, tagja a világ egyik legerősebb gazdasági szövetségének.
De nem tud egy radart fölépíteni, mert egyelőre nem tudja, hogy hol legyen.
Igen, na most ez mondjuk tenni. Az államigazgatás, ez egy másik, ez messzire vívő, én azt gondolom, hogy ennek köze van a magyar államigazgatás szétverődésé, vagy szétverődéséhez is. Tehát, hogy az állam egy kicsit hangyányi széthullott az elmúlt időben. A sok reforma annyi oly mértékben szétzilált ezt a kádárizmusból örökös struktúrát, hogy már nem igazán a benne dolgozók sem tudták már követni, igazából a saját túlélésükkel voltak. Egy csomószor elfoglalva a tubesi radar dolga szerintem az kitűnően tükrözi ezt a problémát.
Nem akartam ezzel félbe szakítani, szóval azt mondja, hogy az például egy mérőszám lehet, hogy Magyarország milyen fontos szervezeteknek
hát benne, a tagja. Ha megnézzük a GDP-t meg hasonlókat, azért Magyarország a világ, most nem tudom, most már 200 fölötti országon a világban, de a felső negyedbe van benne. Sőt, talán a felső ötödbe. Nyilván ez, ha ezt mondjuk egy Kelet-Magyarországon élő munkanélkülinek, vagy bárki másnak, aki vagy annak, akinek mit tudom, 50 ezer forinttal emelkedett a törlesztő részlet, az nem lesz boldog ettől, hogy az ő problémáit az nem oldja meg. Csak azt kell látnunk, hogy még Európában is, még egyébként a szomszédos országokban is számos olyan hely van, ahol az emberek lényegesen rosszabbul élnek, mint a magyarok. De ezzel megint nem azt akarom mondani, nem akarom lekicsinyelni azokat a nehézségeket, amikkel emberek nap mint nap szembesülnek. Tehát.
És még jelentőségét tekintve, bár ezt tudom, hogy pontosabban meg kéne fogalmazni, mégis milyen jelentőségét tekintve, hogy legyen politikai, Európai Uniós tagi jelentőségét tekintve. Hol áll most Magyarország?
Én azt hiszem, sokkal kevésbé vagyunk jelentősek, most ha csak a sajtót figyelem, az én kutatási területem egyébként a két világháború közötti Magyarország, tehát én döntően azzal foglalkoztam, és azt látom, persze ez egy teljesen más média szerkezetben történt, én azt látom, hogy a magyar tematika, a Magyarország sokkal szűkebb helyen van jelen a nemzetközi sajtóban, mint mondjuk akár a két világháború között, egy francia vagy egy angol sajtóban, ahol majdnem minden nap a nagy nemzetközi lapokban voltak hírek Magyarországról. Mondom, mindez a nyakorlatilag a tévé, sőt a tévé elterjedése, hát és természetesen az internet elterjedése előtt volt. Tehát más volt nyilván a média szerkezet ebben a világban, és hogyha szó esik Magyarországról, legalábbis jelenleg, és amennyire én figyelem mondjuk a francia meg az angol száz sajtót, ott döntően válsághírek kapcsán kapunk szerepet. Tehát gazdasági válság, politikai válság kapcsán, esetleg kulturális hírek kapcsán, tehát amikor zenében vagy irodalomban, esetleg festészetben, képzőművészetben születik olyan magyar alkotás, ami megüti ezeknek a nyelvi közösségeknek az inger küszöbét, és akkor megjelenik egy hír, akár Kertész Imre, akár Eszterházy Péter, akár már valaki másnak, vagy akár Bánfi Miklósnak a regényeiről, vagy Kurtág Györgyről, vagy valaki másról. Tehát ezzel tudunk beférni a nemzetközi médiába és a köztudatba gyakorlatilag.
De miért voltunk a két világháború között érdekesebbek? Akkor nem a botrányok? Nem a gazdaság? Akkor inkább a kultúra?
Hát a botrányok részben.
Az mindig volt?
Botrány az majdnem mindig volt. Meg Magyarország egy válsággócnak számított bizonyos értelemben.
Közel vagyunk a Balkánhoz.
Közel vagyunk a Balkánhoz, meg a második, vagy az első világháború utáni rendezésben ez egy ilyen hiátus volt Magyarország tulajdonképpen, tehát a trianoni békeszerződés Magyarország oly sok mindent elvesztett, és miután kinyilvánította a szándékát arra, gyakorlatilag az elsők között, hogy ez a status quo neki nem fog így megfelelni, békés módon, meg, de ezt hangoztatva, tehát hogy nem engedve a magyar jogokból, ezért ezt nyilván érzékelték Nyugat-Európában is, meg a tengeren túlon is, hogy itt van egy válsággóc, és ezért talán jobban oda kell figyelni rá. Meg talán akkor most ez fájó ezt mondani, de mintha a magyar értelmiség, nekem legalábbis úgy tűnik, levelezéseket, meg hasonlókat át tanulmányozom, mintha a magyar értelmiség, és a magyar, akár a magyar középosztály egyébként jobban be lett volna ágyazva a nemzetközi trendekbe, vagy tehát kapcsolatai révén, utazásai, olvasmányai révén sokkal napra készebb információi voltak a világról, és sokkal több szállal kötődött ez az európai vagy nyugat-európai világhoz, mint manapság. Jó lehet egy sokkal szegényebb országban, én ezt mind tudva 3 millió koldus, meg tudva sok mindent, de az a relatíve szűk középosztály vagy felső középosztály elit, amely segített ezt a képet kialakítani, sokkal több szállal kötődött Európához, és sokkal érvényesebb és naprakészebb tudása volt, mint manapság.
Csak a szocializmus szakította meg ezt, vagy egyszerűen degenerálódik az értelmiségünk is?
Nem, én úgy gondolom, hogy a szocializmus évtizedei azok egy legalább a 60-as évekig, azok 60-as évek elejéig, azok egy nagyon komoly megszakítottságot jelentettek, tehát egy olyan elzártságot, amely lemaradást jelentett, de még azt hiszem, csak a saját szakmámat, a történelmi szakmát szemlélve, hogy a 60-as, 70-es években visszatért az a generáció 56 után, akik mondjuk gondoljunk egy Kossári Domokosra, vagy másokra, akiket ugye meghurcoltak 56 után, de egy olyan európai nívót hoztak magukkal, akár a korábbi tanulmányaikból, meg kapcsolataikból, hogy az még a 60-as, 70-es években is él, csak ez a generáció, Makai László, mások generációja, vagy akár, mit tudom én, Ránki György generációja lassan meghalt, vagy kiszúródott, és nem nagyon jött olyan, különböző okokból nem jött olyan, nem degenerálódásra gondolok, itt csak volt egyfajta, ez sokszor anyagi kérdés is, sokszor kapcsolatok kérdése is, és valahogy így picit kiszorultunk a nemzetközi nyilvánosságból, vagy egyáltalán ezekből a kapcsolatokból. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy hogyan változtak az utazási szokásaink, meg hasonlók, tehát hogy hova mennek az emberek tömegével nyaralni.
És egy idő után már nem London és Párizs,
hanem az Adria. Most azt látjuk, hogy Tunézia, ugye Görögország, Horvátország, ugye nincs semmi baj, tehát tök jó, csak...
Csak nem a kultúra központjai.
Még az is lehet, csak hát itt nyilván a rekreáció, vagy a szabadidő, tehát hogy a töltekezés a lényeg, nem egyfajta kulturális turizmus mondjuk például. De ezért mondom, nem hibáztatok senkit, mert a magyar értelmiségnek csomó szó van egy ilyen attitűdje, hogy egy ilyen morális körmöseket osztogat a lakosságnak, meg a politikusoknak, meg mindenkinek, ezt nem akarom én bírálni, csak mondom, az az érzés, hogy a két világháború között az a fajta, az a középosztályi gondolkodás sokkal bizonyos értelemben európai, vagy Európához sokkal több szálon kötődő volt, nyitottabb volt, mint esetleg ma.
Hogy menjek vissza egy picit az előző megjegyzésében említetthez, szóba hozta Trianont. Az, hogy az új kormány az első törvényei között foglalkozott a Trianon kérdéssel. Ez hoz valamit? Úgy foglalkozott vele, hogy erre most rá lehet állni, mint egy tanulabzatra is lehet kezdeni gondolkodni?
Hát nyilván ez egy szimbolikus gesztus volt. Ezért is, és nem is emléknapnak hívják, hanem az Nemzeti Összetartozás napjának. Tehát ez egy olyan alapzat, amiről elindulva lehet, hogy el lehet kezdeni gondolkodni, hogy hogyan ünnepeljük meg. Vagy hogyan, igaz a jó szó az, hogy hogyan emlékezzünk Trianonra, meg erre az egész
szétbolottságra. Innen valami emlék Trianonról. Egy emlék, amire egy ország úgy emlékezhet. Van egy emlékünk Trianon?
Hát mindenkinek, én azt hiszem, ez mindenkinek a saját családjában, ez a Trianon, ez ilyen emlékek sokaságából áll össze. Most megmondom, arra gondolok, hogy attól, hogy tartunk közepesen unalmas iskolai ünnepségeket Trianonról, két szavalattal, meg három próza részlettel és egy kis zenei betéttel.
Plusz a fájdalom, ami minden ilyen ünnepségnek része szokott lenni.
Igen, attól nem biztos, hogy mondjuk a gyerekek, akiknek ez kötelező lesz az iskolában, ettől megszeretik. Tehát március 15-e sem azért van benne a nemzeti emlékezetben, nem feltétlenül azért van benne a nemzeti emlékezetben, mert az iskolákban megünnepeltük. November 7-ét sem szerette meg senki attól, hogy az iskolában ünnepelni kellett.
Minket, az már nincs is.
Nincs is, de akkor se szerette senki, amikor volt, vagy hát legalábbis semlegesen viszonyult hozzá. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy június 4-e és november 7-e közével párhuzamot kell húzni, felértés ne essék. Csak azt, hogy meg kellene találni ennek a módját, hogy okosan vagy empátiával kitölteni ezt a fajta ünneplést. Itt van, azt kell számba venni, hogy van egy tudáshiány a határon túlról, van egy tudáshiány arról, hogy mi hogy történt, hogy Trianon miért történt, és hogyan történt. Lehet, hogy arra kéne koncentrálni, hogy ezeket a lyukakat mondjuk betöltsük, vagy egy állami oktatáspolitika azt mondja, hogy erre súlyt helyez, hogy ennek a körülményét megismertesse a diák.
Honnan kell kezdeni olvasni? Ormos Máriától? Vagy honnan kell kezdeni olvasni Trianonról? Mit? Töménytelen mennyi, rámegy az ember az internetre, irdatlan mennyiségű szöveget talál, és ember nem tudja megmondani, hogy abból mi a normális, és mi az, ami kitaláció.
Hát ez a gond, erre mondtam, az okos állami oktatáspolitikán. Én meg tudom mondani, hogy meg tudnám mondani, hogy mi a jó ebből, vagy használható ebből, de erre mondtam, hogy egy normális gyerekekre koncentráló, vagy középiskolásokra koncentráló állami oktatás politika, de egészen olyan konkrétumokra gondolok, hogy mit tudom én, valami honlapon legyen fönn PowerPointba, vagy akármilyen segédanyagba az, hogy aki rendhagyó történelmi órát akar tartani Trianonról, akkor itt találja a térképeket, itt találja a slideshow-t, és itt találja a statisztikákat. Tehát, hogy akár lehetőséget kellene adni olyasmire, és megvannak azok a szakemberek, azért, hogyha megkérdezi az ember a történész szakma a képviselőit, hogy kik azok, akik Trianon szakértői, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy a megkérdezette 90%-a ugyanazt az öt nevet fogja mondani.
Tehát akkor ebben az öt névben és az öt név által leírt művek tartalmában konszenzus van ebben a kérdésben.
Most nézze, a történelem attól rettentő izgalmas, és érdekli az embereket, és vesznek nagyon sokan történelmi könyveket a szeretteiknek, meg maguknak, mert a történelem érdekli az embereket, mert Közép-Európában általában érdekli őket a történelem, és mondjuk senkit nem akarok megbántani, de mondjuk a szerves kémia viszonylag kevesebb embert érdekel, és a strandon nem szoktak ilyeneket olvasgatni. Tehát a történelem az egy nagyon sok mindenkihez szóló. Tehát én nem merészkednék odáig, hogy azt mondjam, hogy meg lehet mondani a tutit erről vagy arról. És a történelem mint olyan, ami mindenkit érdekel, egy kulturális harc tere is, korábban a magyar bal és a jobb oldal között. Most már inkább úgy látom, hogy egy kulturális harc, ahol élesedőben van mondjuk a magyar radikális vagy szélső jobb oldal és mondjuk a többiek között.
Bal oldal ebből kivonult úgy tűnik, mint elvesztette volna.
Hát vannak, most nem tudom, hogy mennyire utóvédharcok, vagy mennyire nem, ezt a jövő el fogja dönteni. Nyilván itt a Károlyi szobor körül vannak, ami érzelmeket tud kiváltani, de igazából úgy látom, hogy mintha a magyar baloldal egy nem elhanyagolható része, amely korábban nagyon aktív volt ilyen szimbolikus ügyekben, mintha ezeket feladta volna. Aztán lehet, hogy ez csak egy időleges bénultság, de úgy látom, hogy a harc, amennyiben, vagy ez a kulturális harc, ami nyilván a meggyőzés egyik terepe, az sok tekintetben a nagyon dinamikus, nagyon modern eszközökkel fellépő radikális jobboldal vagy szélső jobboldal kezében van. És részben a kezdeményezés is nagyon sok esetben az ő kezükben van. Tehát a nyilvánvalóan nem lehet olyan konszenzuális álláspontot megfogalmazni. A történettudományon belül igen, de olyat, ami ki fogja elégíteni, mit tudom én, most nyilván mondok egy példát, a 168 óra olvasóját és a barikád olvasóját is, olyat nehéz, sőt, megkockáztatom, hogy lehetetlen összerakni. Nyilván arra kell törekedni, hogy egy nemzeti zömnek, vagy a lakosság többségének az ízlésével találkozzon.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk, a Blonci Balázs történész, az Aléna vendége.